Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Csak Brüsszel erőlteti ezt, mind egyre több és több tagállam akar kimaradni ennek a végrehajtásából, nem akarnak kvóták szerint befogadni illegális migránsokat, ezért folyamatosan tolódik a mostanra beígért első fél éves jelentés nyilvánosságra hozatala, jegyezte meg Rétvári Bence. A politikus Luxemburgban részt vesz a belügyi tanácsülésén. Azt is elmondta, elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel minket azért büntetnek, mert megvédjük a külső határunkat, és követeljük a határkerítés költségeinek megtérítését, hiszen egész Európát védjük. Aláírták a gázai háború lezárását célzó amerikai béketerv első szakaszát jelentő tűzszüneti megállapodást az egyiptomi csúcs találkozón tegnap. A Hamász és Izrael közötti fegyvernyugvást elismerő dokumentumot az amerikai elnök, a török államfő, a katari emir és az egyiptomi elnök írt alá. A ceremónián több mint 20 ország vezetője vett részt, köztük Orbán Viktor miniszterelnök. Előzőleg Donald Trump amerikai elnök az izraeli parlamentben arról szólt, hogy a gázai tűzszünet életbe lépése nem csak a háború végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelenti a Közel-Keleten. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pénteken a Fehérházban tárgyal Donald Trumppal, írta meg a Politico brüsszeli újság. A hírt egy magasrangú ukrán tisztviselő és Zelenszky maga is megerősítette. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, a látogatás fő témája a légvédelem lesz, illetve hosszú távú képességeink, amelyekkel a béke érdekében nyomást kívánunk gyakorolni Oroszországra, fogalmazott. A gázai újjáépítés lehetőségeiről és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozásáról is tárgyalnak a jövő héten az uniós csúcs találkozó résztvevői. António Costa, az Európai Tanács elnöke az október 23-ára tervezett eseményre szóló meghívó levelében úgy fogalmazott, mivel Oroszország folytatja támadásait ukrajnai civilek és a polgári infrastruktúra ellen, a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit. Balatonfüreden rendezték meg a Space and Defense űr és védekezés konferenciát, ahol a honvédelmi miniszter arról beszélt, korábban a hozzá eljutó referátumok és jelentések egy részét már ChatGPT-vel készítették, ami rendkívül komoly biztonsági kockázatot jelent, hiszen védett NATO titkos adatok kerülhetnek ki az internetre, ezért szabályozást kellett hozniuk a mesterséges intelligencia használatára. Szalai Bobrovnicki Kristóf részletes képet festett arról is, hogyan alakul át gyökeresen a magyar honvédség a 21. század technológiai kihívásainak megfelelően. A hagyományos vas alapú haderő helyett egy szoftver alapú, mesterséges intelligenciával támogatott digitális architektúra épül, ahol a katonák maguk válnak adatszolgáltatókká, a drónok felváltják a drága harckocsikat, és az űr lesz az új hadszíntér. A konferencián az is kiderült, Európa komoly lemaradásban van az űriparban az Egyesült Államokkal szemben, számolt be az eseményről az Index portál. Az előző év azonos időszaka az mérten 7,3, az előző hónaphoz képest 2,3%-kal visszaesett az ipari termelés augusztusban, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az év 8. hónapjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanap tényezővel kiigazított adatok alapján 13,6%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, jelentette ezt is a KSH. 68 önkormányzat 72 ügyben részesül Viszmajor támogatásban, összesen csak nem 1 milliárd forint értékben, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az okiratok átadásán. Ez azt is jelenti, hogy 2025-ben már mintegy 3 milliárd forintot tudnak adni a védekezésre, a 2011-ben megalkotott rendszer szerint, tette hozzá Navracsics Tibor. Szavai szerint egyre erősebb az együttműködés a kormány és az önkormányzatok között. Jelentős közlekedési fennakadást okoz a szakszervezeti sztrájk Belgiumban. Nem indít és nem fogad egyetlen járatot sem a budapesti fapados járatokat is kiszolgáló Charleroi repülőtér. Tájékoztatott az RTBF belga közszolgálati rádió és televízió az internetes oldalán. A beszámoló szerint több szakszervezet is felszólította a dolgozókat, hogy csatlakozzanak az országos sztrájkhoz, amit a szövetségi kormány reformtörekvéseivel szemben hívtak életre. Végül az időjárásról. Kezdetben borult lesz az ég, holnap napközben aztán szakadozik a felhőzet, néhol gyenge eső, zápor előfordulhat, az északi a szél nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 5 fok között, délutára pedig 13-15 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A varjúfélék, ki tudja, talán több mint 1000 éve velünk élnek a mezőgazdasági területeken, az utóbbi években azonban, mintha történt volna valami. Ellepték a városokat, ahol szemmel láthatóan, kiválóan érzik magukat, és szívesen költenek is. De vajon miért költöztek városokba ezek a szabad vidéki területeken, facsoportokon, erdősávokban fészkelő, alapvetően óvatos madarak? Erre adja meg a választ Tóth Péter, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság gerinces zoológiai referense. Nemrégiben az MME Budapesten egy kisebb konferenciát rendezett a varjak témakörében, hogyan védekezzünk ellene, mi a probléma, stb. Kerültek napirendre. Én nem tudtam, hogy ekkora a probléma, legalábbis egyes helyeken a varjak tekintetében, hiszen sokáig azt hallottuk, hogy egyre kevesebb a varjú.
Igen, a probléma az számos településen jelentkezik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a problémával érintetteknek a panasza az indokolt. Valószínűleg egyikünk sem szeretne varjútelep közvetlen szomszédságában tartósan élni. Hát az ember pihenését jelentősen megnehezíti, és nem pusztán csak a pihenését, mondjuk a környezetet is jelentősen szennyezik, gondolok itt a parkolóautókra, de akár a járdán közlekedő emberekre. Tehát indokolt ez a probléma, csak persze ugye az okai, ami ezt előidézi, annak az előzményei, inkább így fogalmazok, az előzményei, azokat azért indokolt ismerni, és ennek ismeretében mondjuk a lehetséges megoldásokat keresni. Tehát valóban van probléma, azzal együtt is, hogy igen, a varjúállomány az jelentősen kisebb, mint mondjuk a múlt 170-es éveiben.
Az jó, hogy említette, mert pont a 70-es évekre emlékszem vissza, vagy már vissza, és kint álltam az udvaron, jöttek a varjak olyan felhőben, hogy amíg ott álltam, nem értem a végére, illetve nem ment át fölöttem, nem húzott át fölöttem a csapat. Ilyeneket már évtizedek óta nem látunk. Akkor nem volt baj?
Messziről kell indítani, hogyha ismertetni szeretnénk azt, hogy volt-e baj, vagy hogy mi volt a baj. Erre az említett esetre, 70-es évekbeli tapasztalatra reflektálva, igen, tehát ez a varjú csapat, ami akkor az égen végeláthatatlan felhőként húzott keresztül, az nagy valószínűséggel nem hazai varjú állomány, és annak egyedei, hanem ugye a varjak, bár idehaza nem költöző madárként tartjuk nyilván, tőlünk északabbra, tehát akár Lengyelország, vagy ha még északabbra nézem, Skandinávia, Oroszország területei, ahol a legnagyobb vetési varjúállományok fordulnak elő, azok adott esetben időjárási körülmények hatására költöznek. Tehát ha nem is a klasszikus értelemben költöznek, de hogy délebbre húzódnak, elsősorban táplálékot keres, és ezek azok a nagy varjúcsapatok, amiket akár bármelyikünk láthatott, és akkor mondjuk jellemzően Debrecenben akár mai napon is előfordulnak ezek, például a nagy erdő területén manapság is lehet ilyen nagy varjúcsapatokat látni.
Tehát akkor ezekkel hiába voltak többen, nem volt probléma, mert nem fészkeltek?
Tehát ha onnan indítunk, hogy mi volt a történelmi időkben, a vetési varjú sokkal nagyobb számban költött, fészkelt Magyarország területén. Most tekintsünk el attól, hogy az országot földarabolták, és mekkora területről beszélünk, de sokkal nagyobb számban költöttek, százezeres nagyságrendben. Hát, hogyha megnézzük a korabeli első ilyen irányú felméréseket, akkor egy ilyen 300 000-es nagyságrendet mértek, mint költőállomány, és itt ugye párokról beszélek. Na most ez két egyed nyilván, és aztán adott esetben a kirepülő fiókák, az meg legalább 2-3, adott esetben 4 fióka fészkenként. Tehát ekkora állományról beszélünk a történelmi időkben, vagy akár mondjuk még a múlt század első harmadában. És akkor itt lehet mondani, hogy voltak konfliktusok az ember és a varjú állomány között. Az első, az valamikor az 1900-as évek eleje. Tehát már akkor kezdődtek ilyen megközelítések, vagy ismertek voltak ilyen megközelítések, úgyhogy egyáltalán a varjú az jó vagy nem jó, hogy ilyen számban fordul elő.
Hasznos vagy káros? Még ez volt a kategória.
Hasznos vagy káros, ugye Herman Ottónak van egy ilyen írása is, amiben a különböző madárfajok hasznáról és káráról értekezik. Tehát már akkor is felmerült ez a kérdés, és talán azzal a, mondjuk azt, hogy megegyezéssel zárult, hallgatólagos megegyezéssel, hogy nagyobb a haszna, mint a kára, mert ugyanis miről van szó? Tehát a varjú eredendően, mint a természetben élő bármely lény, természetes táplálékforrásokra alapozza a fióka nevelését. Most amíg a mezőgazdaság, mint olyan, sokkal inkább a régi hagyományos módszerekkel végződött, tehát hogy kézi munkával, kis parcellás területhasználattal és mondjuk sokféle terményt felölelt, tehát nem monokultúrákról beszélhetünk akkoriban, mint manapság, akkor ugye a varjúnak is sokkal inkább megvolt a helye, hiszen természet közelébb volt a gazdálkodás. A szántóvető ember idejének a jelentős részét a szabad természetben, mondjuk így, hogy természetben, szántóföldön töltötte. Mit eredményezett ez? Az embertől mindig is tartott a varjú. Tehát, hogyha volt is, vagy lett volna is esetlegesen kártétele, az ugye mérsékelt volt az emberi jelenlét miatt. Másrészt nem monokultúrás gazdálkodás folyt, tehát hogyha a varjú elkezdett valahol valamit csipegetni, akkor azt egy kis területen tudta csipegetni. Kettő parcellával arrébb már lehet, hogy ember volt, tehát nem is volt esélye, lehetősége hosszú időn keresztül végighaladni egy teljes vetés területen. Manapság ez éppen ellenkezőleg van. Monokultúrák vannak, ugye néhány, talán egy kezünkön megszámolható növényfajjal. Ennek a kellő csírázó állományát, hogyha varjú megtalálja, és nem feltétlen a csíronövényt keresi, nem lehet, hogy rovartáplálékot, csak ugye belebotlik, és rááll a sorra, a vetőgép által képzett sorra, akkor amíg a szem ellát, mehet ezen végig, és nyilván nem egyedül, hiszen emberrel nem is találkozik. Tehát nincs, ami riassza.
Még egy madárijesztő sincs kint.
Még madárijesztő sincs kint, és hát egyébként a varjú, vagy egyáltalán a varjúfélek okos állatok. Pillanatok alatt megtanulják azt, hogy mi is az, amitől tartani kell. Van-e valódi veszélyeztető hatásra ránézve, mert ha nincs, akkor figyelembe se veszi.
Akkor a varjú nem csak a városban konfliktus forrás, hanem kint a mezőgazdaságban is. A városban mi a baj?
Ugye innen indul ez az egész probléma, amiről eddig beszéltem, hogy a mezőgazdasági területeken eleinte azt mondták, hogy rendben van a varjú jelenléte, mert több hasznot hajt. Mit értünk haszon alatt? A egyébként haszon növényeket károsító rovarok, azok lárvái különböző fejlődési állapotai képzik a táplálékát meghatározóan. Ez különösen igaz, amikor a varjú az utódait neveli. Magas fehérjetartalmú táplálékot kell, hogy gyűjtsön. Most amikor ez a gazdálkodás a mai modern technológia szerintére változott, és ez nyilván egy relatíve rövid folyamat, ehhez a varjú azért nem evolúciós léptékben tud alkalmazkodni, hanem gyorsan kell. Egyébként a varjúfélék, és akkor a vetési varjak, azok különösen intelligensek.
Azt mondta Darwin is, hogy nem a legerősebb, meg a legokosabb éli túl, hanem az, aki a leginkább tud alkalmazkodni.
Ez valószínűleg így is van, és jelen esetben is ennek vagyunk tanúi, hogy a mezőgazdasági kultúra és a vetésszerkezet módosulásával a varjú is kénytelen volt átállni, hiszen az egyre nagyobb kemizálás, az egyre nagyobb méretű gépesítés, a leszűkülő táplálékkínálat szükségessé tesz, hogy neki valamit biztosítania kell a fiókái számára. Ugye? És akkor itt jön képbe az, hogy hát akkor elkezdem gyűjtögetni a csírázó magot, mert annak még magas a tápanyag és energiatartalma. Tehát valamivel pótolni kell a kieső rovartáplálékot. És akkor hogy kerül a varjú a városba? Úgy kerül, hogy nevezik ezt úgy is, hogy ez volt az első varjú per az 1900-as évek eleje, amikor ez a kérdés volt, és erre születtek válaszok. Majd a második világháborút követően, úgy nagyjából a 60-as évek tájára, ugyanis addig védett volt a varjú. Kérdésként merül fel újra az előbbi, hogy hasznos vagy káros. És akkor már az a válasz született, hogy hát káros. És azért, mert ugye beindult a TSZ-esítés, egyre nagyobb arányú gépesítés, egyszerezés, ahogy az előbb mondtam, és a táplálékbázis megváltozott, és a korábbi arány, ami úgy nézett ki, hogy 40% mondjuk azt, hogy haszonnövény, és 60% rovar, az éppen megfordult. Tehát nagyobb arányú lett a táplálék forrásában a haszonnövény, mint a rovar táplálék, és akkor persze ilyen megközelítésben már károsnak minősíthető. És ennek az lett a következmény, hogy először csak a védelmét szüntették meg, majd lehetővé tették a gyérítését lőfegyverrel, sőt utóbb már foszforszörpös tojásokkal, ezek az úgynevezett F1-es, majd később az F2-es tojások, ami kifejezetten szelektíven a varjúfélékre hatott. És ugye ezeket elhelyezték a költőtelepeik alatt, és akkor néhány nappal a fogyasztása után ezek a varjak tulajdonképpen néhány haltak, mert ha emlékeim nem csalnak, a máj működésüket tette tönkre, tehát a kiválasztó szerv, és hát gyakorlatilag ugye több napi szenvedés után elpusztultak ezek a madarak, meg persze a fiókáik is, hát táplálék hiányában. Ez ugye zajlott egészen hosszú ideig, ez volt a második varjúper, és itt történt az meg, hogy a korábbi 300 ezer körül lebecsült költőállomány redukálódott, a lövések, mérgezések meg a tüzelvassal való írtás hatására nagyságrendegén 25 ezer pár körüli állományra. Tehát jelentősen nagyságrendel csökkent, és azért, ahogy említettem, a varjú az egy intelligens állat. És nem csak azt tanulta meg, hogy hogyan tud táplálékot szerezni, hanem azt is, hogy hol éri kevésbé bántódás. És ekkor kezdtek el beköltözni az emberi településekre, mert ugyebár ott nem lehet őket mérgezni, nem lehet őket lőni, csapdázni, tehát tulajdonképpen az ember nem igazán tud velük szemben semmilyen eszközrendszert jogszerűen használni egyrészt, másrészt meg a egyébként természetes előforduló, hát mondjuk ragadozóik sem tudnak bennük, vagy legalábbis nem olyan mértékben kárt tenni idézőjelbe, tehát közülük zsákmányolni.
És akkor mi lesz a következő lépés a varjú életében, vagy a varjak életében, a kukázás? Vissza se fognak járni a szántóföldekre?
Varjúfélék mind a két dolgot teszik. Tehát kukáznak is, ha van rá lehetőségük, illetve természetesen visszajárnak a szántóföldökre is. Csak az a különbség, hogy még eddig, tehát a korábbi időkben, a történelmi időkben, egészen mondjuk a mostani, tehát a 21. századfordulóig jellemzően a természetes, vagy nevezük így, hogy természetszerű környezetben éltek, szántóföldi, részben fásult környezetben. Manapság a varjúfélék egy jelentős hányada, elsősorban a vetési varjak, de egyre inkább a dolmányos varjak is városba költöztek. Ugyanis mai napig nem szívesen látják őket a gazdálkodók kint a mezőgazdasági területeken, tehát akár illegálisan is, de igyekeznek tenni annak érdekében, hogy ne ott legyenek. És hát hol máshol találnak szállás lehetőséget, vagy költési lehetőséget, mint a városokban. És persze a város adta lehetőségeket nagyon jól használják, legyen az eldobált ételmaradék, legyen az kiborított kuka, legyen az a településeken előforduló, egyébként a hulladékon szintén elboldoguló kisrágcsáló, és persze ugyanúgy kijárnak a települések körüli gyepterületekre, mert azt azért tudni kell, hogy a varjúfélék eredendően a gyepterületeken szerzik a zsákmány nagy részét. Nem feltétlenül a mezőgazdasági kultúrához ragaszkodnak, jobb hiány ragaszkodnak ahhoz, mert ha meglennének a valamikori gyepterületek, azok a természetes gyepek, amik már csak minimálisan, mozaikosan, ritkán fordulnak elő, akkor ugye valószínűleg probléma sem lenne velük. Hát a gyepterületek azok rendkívül táplálékgazdag élőhelyek, és azok a táplálék állatok, amiket a varjú szeret, legnagyobb arányban ott fordulnak elő. Manapság ilyen például az ipoly menti gyepes területek, például Észak-Magyarország, ezen belül Nógrád megye, ugye jelentősen érintett a varjú előfordulással, többek között valószínűleg ezért, mert még ott mindig jelentősebb arányban vannak gyepterületek, ahogy említettem, az ipoly mentén sokkal inkább, mint mondjuk a jobb termőhelyi adottságú, mondjuk délebbi országrészek földterületein.
Akkor el is érkeztünk a megoldáshoz. Nehezen fordíthatók vissza a természeti folyamatok, de meg lehet próbálni, vagy meg is kell?
Természeti folyamatokat, azt kell, hogy mondjam, az emberiség mindeddig sajnos negatív irányba befolyásolta, nyilván nem feltétlen szándékosan. Valamilyen mértékben ezeket a folyamatokat nyilván vissza lehet fordítani, hogy milyen arányban, meg mekkora területeket érintően, ezt én nem fogom tudni megmondani. Cél kell, hogy legyen, hogy ez teljesülhessen. A varjúféléket sem tartom valószínűleg, hogy a városok területéről végérvényesen úgymond vissza lehetne, és akkor szépen mondom, késztetni a természetesebb környezetükbe. Kísérletet mindenféleképpen kell tenni rá, hiszen az emberi környezetben, ahogy említettem is az elején, azért a jelenlétük az nem optimális. Az ő számukra sem feltétlen optimális, az érintett lakosság számára pedig kifejezetten kedvezőtlen, kellemetlen, mondhatnám, hogy bántó. Tehát a természetvédelmi szakma érti ezeket a problémákat, igyekszik is ezen segíteni. Együttműködéssel lehetne ezen segíteni, de minden egyes félnek az együttműködése. Beleértendő a gazdálkodó, beleértendő a helyben vadászatra jogosult, az önkormányzat és annak minden rangú rendű képviselője, és természetesen a civil szervezetek, az állami természetvédelem, de akár a varjak jelenlétével és a negatív következményekkel érintett lakosság is. Tehát mindenkinek közösen kell összefogva, egymás tevékenységét erősítve és nem az ellen cselekedve ezt a problémát megpróbálni megoldani, akkor talán van lehetőség, és erre van egy-két jó tapasztalat, sajnos kevesebb a jó tapasztalat, mint a negatív.
Akkor ez a harmadik varjúper, mondhatjuk azt?
Manapság a harmadik varjúper zajlik, igen, és sokkal inkább a városok lakói, illetve az őket képviselő önkormányzatok ennek a szószólói. Sajnos azt tapasztaljuk, minden bántó szándék nélkül mondom, hogy nem kellően felkészültek. Sajnálatosan a számukra a beavatkozás lehetővé tévő természetvédelmi hatósági határozatokban írt indoklást, illetve konkrét célzott javaslatokat sem tartják be, veszik figyelembe. Nem kérik a segítségét a természetvédelmi kezelőnek, hogy hogyan is lehetne akkor ezt jól vagy jobban végezni, és persze ezek nem egyik pillanatról másikra működő és eredményt hozó beavatkozások, akár 10-15 évet is lehet gondolni, hogy talán sikerül, és sajnos azt kell mondani, hogy nincs garancia semmire, de ettől függetlenül meg kell próbálni mindent megtenni, mert különben nem lesz rá megoldás.
Az elhangzott beszélgetésben a városba költöző varjakról Tóth Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai referensét hallották. Thank you. Most fellém a vett, ilyen kutya nincs is című könyvének 9. része hangzik el. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Hajnal előtt újra felébredtem, ezúttal, mert egy felfedező úton járó egér lába nyomán szénaszálak peregtek a képenben, és odakint a tarlón már hangosan csivogtak a poszáták. Életre bögdöstem papát, és álmosan küszködni kezdtünk nyálkás bakancsainkkal, átnyírkosodott ruháinkkal. Korcsi folyton utunkban volt. Megátalkodottan tiltakozott az istentelenül korai felkerés ellen, és végül úgy kellett kivonszolnunk a jó meleg menedékből. Ha voltak is vele született vadász ösztönei, az éjszaka folyamán szemlátomást elcsökevényesedtek. És ha tápláltunk is valami vérmes reményeket Korcsi potenciális értékei felől, rendre elhervadtak, mialatt megfőztük szerény reggelinket a kis petróleumkályha sziszegő, kék lángocskáján. Amikor végre befejeztük a kávézást és elindultunk a fagytól ropogó tarlón a tavacska felé, Korcsi durcás, morcosan beleegyezett, hogy elkísérjen bennünket, de pusztán csak, mert nem óhajtott magára maradni a préri farkasokkal. Még sötét volt, de keleten már gyengén derengeni kezdett némi szürkés világosság, miközben a nyárfák közt elbotorkáltunk a tó mellé, a nádból készült vadkacsa leshez, amelyet a farmer bütykölt össze nekünk. Tökéletes csend volt, és ritka mód harapós hideg, amely a ruhán keresztül a csontomig hatolt, hogy csak úgy citeráztam tőle. Amikor lekucorodtunk a náttakarás mögé, a nem kevésbé vacogó Korcsi szilárdan befurakodott a térdeim közé, és mogorván dünnyögve egyfolytában szitkozódott az agyalágyult pasasok meg kölykök hülyeségén, akik szándékosan teszik ki magukat és eltartottjaikat ilyen rohadtul hideg kényelmetlenségeknek. Oda sem hederítettem zúgolódására, csak azt lestem, mikor virrad meg végre. Egyformán reszkedtem a fagytól, meg az izgalomtól, és kimerett szemmel, fülemet hegyezve vártam, várakoztam, úgy éreztem egy örökké valóságig. Aztán szinte egy nyári villámlás hirtelenségével kivilágosodott az ég. A kopárfák kuszarácsa mögött a sötét kötpára alól, mint egy varázsütésre tárult szemem elé a tó eleven ezüst tükre. Csillámló felszínét két ébredező bőjti réce lassú tollászkodása fodrozta, láttukra vadul megdobbant a szívem. Kesztyűs kezemmel olyan szorosan markoltam meg Korcsi nyakörvét, hogy megvonaglott. Akkor rápillantottam, és legnagyobb meglepetésemre észrevettem, hogy mord elégedetlenségét váratlanul heves, bár némileg hökkent érdeklődés váltotta fel. Lehet, hogy az én érzelmeim hatottak rá valami rejtélyes úton módon, de az is lehet, mamának volt igaza öröklött ösztöneit illetően. Nem jutott időm elgondolkozni ezen, mert megindult a húzás. Először a fülünk fogta fel, sőt, érezni is éreztük a halk távoli rezgéseket, de a hang hamarosan mély, erőteljes morallyá fokozódott, mintha tüzérségi lövedékek számlálhatatlan tömege süvítene fölöttünk az ellenszegülő levegőben. Hallottam papa artikulálatlan kiáltását, s amint kilesekedtem a náttakarás fölött, láttam, amint a sárgás égboltot elsötétíti az eleven felleg. És akkor a szárnyak mérhetetlen tömege valóságos burkot vont körénk, és a zúgás úgy harsogott, mint víz alatti üregekben a roppant óceán hullámverése. Égnek fordított arccal dermedtem, bámultam ezt a hihetetlen látványt, de papa nyomatékosan a fülembe súgta, legalább egyszer körbe fognak repülni. Eszedbe ne jusson lőni, amíg a vízre nem kezdenek ereszkedni. Ekkor már szinte lüktetett az égbolt a szárnycsapkodástól. 5000, vagy 10000 madár kanyarodott tova, a morajlás elhalkult, erősödött, megújult, és már csak nem eljött a döntő pillanat. Elengedtem Korcsi nyakörvét, hogy biztosítsam a puskámat. Korcsin ekkor kitört a téboly. Vagy legalábbis ez a legelnézőbb magyarázat, amit adhatok a viselkedésére. Ültéből akkorát ugrott, hogy átpattant a magas náttakarás fölött, és miután földet ért, olyan sebességgel iramodott el, amilyet sem addig, sem azután nem produkált soha életében. Amellett a hangját sem sajnálta. Hisztérikus féktelenséggel csaholt, vonított el annyira, hogy úgy festett, illetve hallatszott, mintha egy teljes kutyafalka lenne egy személyben. Papa meg én persze szaporán lövöldöztünk az immár hevenyen fogyatkozó madárseregre, de hát ez csak afféle pótcselekvés volt inkább, gyatra szelep örjöngő haragunk levezetéséhez. Végül földhöz vágtuk hasznabehetetlen puskánkat és válogatott szitkokat üvöltöttünk madárvadász ebünk után. Ezzel a gőzzel meg is kímélhettük volna a hangszálainkat. Nem hiszem, hogy Korcsi akár egy mukkot is hallott az egészből. Lába úgy szólván nem érintette a fénylő tarlót, szinte repült fölötte, nyílegyenesen, mintha maga is a levegő szülötte lenne, s vele együtt a megrettenten tovaszárnyaló vadkacsák rávetülő árnyéka. Csak hamar nem maradt belőle egyéb csupán egy szakadatlanul zsugorodó pont a határtalan messzeségben, majd az is eltűnt, és a világra csend borult. Amikor visszatelepettünk a vadkacsales tövébe, tudtuk, hogy így egymás közt a jelen helyzetben nincs az a szó, amely túl szegényes ne volna. Nem is szólaltunk meg, egyszerűen csak várakoztunk. Lassan felemelkedett a vöröslő napkorong, mind világosabb lett, végül nyilvánvalóvá vált, hogy aznap reggel már egy árva vadkacsára sem számíthatunk, így hát visszabandukoltunk a kocsihoz, és főztünk egy kis kávét. Aztán tovább várakoztunk. Korcsi 2 óra múlva tért vissza, olyan elővigyázatosan sonfordált felénk a kerítések szögleteinek rejtekében, hogy csak akkor látta meg, amikor már 50 méterre megközelítette a kocsit. Igen, csak szomorú látványt nyújtott, behúzott farkától szánalmasan csüngő füléig, minden porcikája komor mélabút árasztott. Lesírt róla, hogy egyetlen kacsát sem sikerült zsákmányolnia. Papa számára keserédes élmény volt ez az első kaland Korcsival. Igaz ugyan, hogy a vadkacsáinknak befellegzett, de éppen ebből eredően papának tág tere nyílt a jogos támadásra mama ellen a honi frontvonalakon. Az első csatát íme megnyerte, és papát nem olyan fából faragták, hogy megpihenjen babérain. Következésképpen az idény első hetében egyáltalán nem is ejtettünk zsákmányt. Korcsi vitathatatlan bizonyítékát adta, hogy soha életében nem volt, és csak azért sem lesz a portírozó kutya. Tagadhatatlan, hogy Korcsi, akit változatlanul gyötört első próbálkozásának fájdalmas kudarca, a lelkét is kitette, hogy elnyerje tetszésünket, de úgy látszott, tökéletesen képtelen felfogni, hogy valójában milyen céllal barangoljuk be az őszi síkságot. Második kirándulásunkon arra a következtetésre jutott, hogy alkalmasint pockokat hajkurászunk, és ezért csak nem az egész napot azzal töltötte, hogy lendületesen felkotorta mély járataikat. Fáradtságos vesződésének eredményeként mindössze egy asztmarohamot szedett össze az orjukaiban felgyülemlett tömérdek por következtében. A harmadik alkalommal az az elképzelése támadt, hogy mi nyilván tehenekre vadászunk. Hát ez a nap mindörökre emlékezetes maradt. Korcsi szinte fanatikus szenvedéllyel vetette magát a tehénvadászatba. Néhány röpke óra leforgása alatt odaadóan elkötelezett ebbé alakult át. Hátborzongató nap volt, ám papa szempontjából megérte. Este ugyanis, amikor hullafáradtan, talpitporosan és persze vadszárnyasok nélkül hazaérkeztünk, módjában állt nyílt kárörömmel beszámolni mamának, miszerint mama vadász kutyája 43 üszőt, 2 bikát, 72 tinót, valamint egy duhobor család elaggott ökrét kísérelte meg apportírozni. Papa minden bizonnyal úgy vélte, hogy az ítélet, amelyet Korcsiról annak idején kimondott, most már végképp megfellebbezhetetlen. Holott felfigyelhetett volna az intő jelre, vagyis arra a nyugalomra, amellyel mama fogadta beszámolóját a nap eseményeiről. Mama olyan tetszetős könnyedséggel szökkent át az ingoványos talajról a sziklaszilárd talapzatra, hogy elállt a lélegzetem. Papa pedig úgy elhűlt, hogy egyszerűen választ sem talált. Mama ugyanis önelégülten rámosolygott. Szegény, drága kis Korcsi, mondta szelíden. Ő bezzeg tudja, hogy milyen iszonyatosan drága manapság a marha hús.
Elhangzott Ferli Mavett Ilyen kutya nincs is című könyvének 9. része. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 5. részét Rátóti Zoltán olvassa fel.
Vörös Sándor a Teljesség felé. Az emberismeretről. Az érzelgősség legrigítóbb példái azok a regények és filmek, ahol a szereplőket szét lehet válogatni a jók és gonoszok csoportjába. Legangyalabbak a főszereplők, akikkel az olvasó együtt sír és nevet, szinte egybeolvad velük. De ha jobban megnézzük ezeket a főszereplőket, nem is olyan angyalok. Kicsinyes, kabzsi, édeskés vágyaik vezetik őket. A többi szereplők aszerint minősülnek jóvá és rokon szenvessé, vagy gonoszá és gyűlöletessé, hogy a főhősöket támogatják-e, vagy gátolják-e. Legtöbb mai ember az érzelgős regények módjára nézi a világot. Amerre vágyai terelik, és akik-e vágyakat segítik, azok a jók, vágyainak gátlói a rosszak. A mai átlagos emberismeret megdöbbentően együgyű. Legtöbb mai ember csak azt a felületet látja belőled, amelyet az ő kedvtelései és igényei felé mutatsz. Nem nézi, hogy bensőd milyen. A nő aszerint ítél rólad, hogy szórakoztatod-e, hevíted-e. A férfi pedig aszerint, hogy miként illeszkedsz az ő elveibe, terveibe, megrögzöttségeibe. A jót összecseréli a vonzóval, csábítóval. Nem csoda, ha a magánéletben is, közéletben is többnyire kalandorok vezetik. Örökös a csalódása és kiábrándulása, hibáztat minden égi és földi hatalmat, mások gonoszságát, néha még saját ostobaságát is. Csak éppen arra nem gondol, hogy embertársait ne az ő igényein keresztül nézze, hanem önmagukban. A közösség gyűlöletről. A rendezetlen, ködös lelkület leggyakoribb és legjellemzőbb tünete gyűlölködés valamely közösség iránt. Minden baj okai a zsidók, vagy a katolikusok, vagy a pénzemberek, stb. A gyűlölt közösséget tönkre kell tenni, és minden rendbe jön. Indulatos kifogadásuk az illető embercsoport ellen, de lehetőleg olyankor, ha kellemetlenség nem lehet belőle. És a gyűlölet a gyűlölt közösség egy-egy tagja iránt lényegesen kisebb, mint az egész közösség iránt. A közelebbi jó ismerősök kivételek, csak a többi tűzre való. E fajta gyűlölködés igen könnyen fertőződik, mert a bal sikereink okozta keserűséget és csalódást egyszerűbb és kényelmesebb egy-egy általános indulatrohammal levezetni, mint önmagunkat ellenőrizni. Valójában nincs olyan embercsoport, melyet gyűlölni indokolta volna, mint például a kövéreket, vagy a magas termetűeket. Gyakran kérdezd meg önmagadtól. Van-e olyan közösség vagy egyén, akit kéjjel bántanék? S ha van, kutasd ki bántási hajlamod okát. Észre fogod venni, hogy az igazi ok sosem az illetőben van, még ha talán csak ugyan kellemetlenkedett is neked, hanem önmagadban, teljesületlen vágyaidban. Bosszúállással vagy tétlen gyűlölködéssel semmit sem javítasz, viszont saját lelkületedet megmérgezed vele. A közösségjavításról. Írmagját se tűrt magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak. Mert minden elvont közösség kötkép. És aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor. Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat, a családot, nemzetet, emberiséget. De egyiket se tévezd össze azokkal, kike fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek. Mi ártalmas? Ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod. Amelyik nemzet ezt homlokán viseli, nem vészel soha. Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem. Pétert megcsókolom, Pált megverem. Ez az érzelgősség, ez a közéleti elgondolások közös váza. A jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék. Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az emberiséget. Mindig csak az egy embert válthatja meg. A vezér emberről. Négyféle vezető ember lehet az ország élén. Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón. Prokrusztész egy elgondolás híve, melyben nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad. Napóleon szenvedélyes játékos, és akár nyer, akár veszít, mindenképpen tékozol. Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszeres boltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik. Szolón az isteni ihletre figyel. Minden tette az örök mértékből ered, és országa virul. Földi és égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Az országhoz. Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött, hóhérrá, vagy bohóccá válik. Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi, vagy vélt erényeit hangoztatják, és a kiméletlen bírálatot tűrni nem akarják. A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélő képességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik, és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne. A jelenkorról. A pénz, vagyon, rang, érvényesülés, mindenek felett való becsülése, az ökonomizmus, amit a mai ember a legteljesebb realizmusnak lát, tulajdonképpen idealizmus, ha negatív és paradisztikus módon is. A pénz nem étel, nem ital, nem ruha, nem műtárgy, alapjában véve haszna vehetetlen valami, tulajdonképpen nincs. Csak puszta idea és ideál. És ennek a fiktív dolognak gyűjtögetését tekinti a mai ember teljes józanságnak. A felgyűjtött vagyon, mely a szükségleten túl burjánzik, csak nyűg és gond, és előbb-utóbb kicsúszik gazdája alól, úgy, hogy a szükséges sem marad meg. A rang eltávolít minden elviselhető emberitől, értelmetlen korlátokat emel, melyek gyűlölséget és irigységet szítanak. Az érvényesülés nem vezet sehova, mert ezen az úton mindig van tovább és még tovább, Az érvényesülési vágy elviselhetetlen viszketegség, mint a bőrbaj. Ráadásul a mai ember a legködösebb közösségi elvekből rakásra gyűjti magára a képtelen bilincseket. Rögeszmék és indulatok zűrzavarában emberevő bálvány lett a közösség, a nemzet, faj, nép, otthon, közbiztonság, kötelesség, határaink megvédése, életszínvonalunk emelése, kultúránk terjesztése. Ha körülnézel, tilalom, kényszer, jelszó, zsibvásár, mákony, maszlag, propaganda, haszonlesés, törtetés, rémület, bizonytalanság. Rendszereink tűrhetetlenségét a mai ember maga legjobban nyögi, és valami fellengzős kultúra tisztelettel akarná ellensúlyozni. Mindegyik rendszer önmagát nevezi a kultúra megmentőjének, és a többit kultúra rombolónak. De a mai ember, ez a minden realitástól elrugaszkodott negatív idealista, hiába akar a kultúráért rajongani, rajongása üres szóhalmaz, intézkedés garmada, hadonászás, saját ásításainak folytonos takargatása. És a kultúrát is vásári handabandának nézi, szakadatlan ember, nép, közösségmentésnek, zsenik, ízetlen önmutogatásának, társadalmi eseménynek. A kultúra statikus, nyugodt, nem intézményesíthető. Az izgő-mozgó mai ember mennél többet ugrál körülötte, annál jobban széttapossa. Mennél inkább szívén viseli a kultúrát, annál inkább látszik, hogy semmi érzéke sincs hozzá. Mennél inkább menti és védi, annál inkább látszik, hogy ő szorulna annak védelmére. Pénzt, hadsereget, szándékosan butított embercsordát mozgat és elpusztul, pedig a kultúrának egyetlen lehelete megmenthetné. Csak hogy éppen ez az egyetlen lehelet elmarad. És a pénz, hadsereg, embercsorda tovább örlődik. Az emberi életnek, emberi érzésvilágnak a kínbarlangjából egyetlen kijutás volna. De ez nem fog bekövetkezni. Ha az emberiség áttérne a józan, ráállható alapra, szükségleteit elégítené ki, és nem az agyrémeit, indulatait. Mint hogy erre nincs remény, mindenki csak önmagában, önmagának teremtheti meg az elviselhető világot, ha elég erős ahhoz, hogy lemondjon minden előítéletről, és saját szemével lásson, mint a gyermek. Mindenki csak magának érheti el a negatív idealizmus helyett a realizmust, pénz, vagyon, rang, érvényesülés, külső rendezettség lidérce helyett a belső, törhetetlen biztonságot. És csak az a kevés érheti el még önmaga számára is, kinek erre érzék adatott. A Tudomány és Művészet pártfogója. Ha valaki a Tudomány és Művészet pártfogója, ez majdnem olyan nevetséges, mintha egy vallásos emberre azt mondanák, az Isten pártfogója. Ahogy Isten nem függ attól, hogy hisznek-e benne, épp úgy a tudományt és művészetet sem érinti, hogy törődnek-e vele. A tudomány és művészet hazája nem a lét, az esze, hanem a lehetőség, a possze. S ha a létben megnyilvánul, attól a lét lesz gazdagabb. A tudomány és művészet részéről végtelen alázat, hogy a létben magát megnyilatkoztatni engedi, hiszen minden alakotöltése fogyatékos. És ha a tudomány és művészet eltűnik az emberi sorsból, nem az ő pusztulása ez, hanem a fogyatékos megnyilvánulásoké, és a megnyilvánulások gazdájáé, az emberi.
Vörös Sándor a Teljesség felé című írásának 5. részét Rátóti Zoltán színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Kallixtusz pápa vértanú. A keresztény üldözések mintegy 300 évig tartottak. A keresztények csak Nagy Konstantin császár híres milánói rendelete után, tehát 313 után lélegezhettek fel, jöhettek ki a föld alól, a katakombákból, és építhettek templomokat, vállalhattak közéleti szerepet. Szent Kallixtusz a 3. század vértanú pápái közé tartozik. 217-től 222-ig irányította püspökként a római egyházközséget. Sok tájékoztató adatunk van ugyan róla, de a hagyományban óvatosan külön kell választanunk a búzát a szalmától. A korabeli tudósítások a művelt római paptól, Hippolitusztól valók, aki minden bizonnyal nem volt barátja a római püspöknek. Egyes kutatók szerint ellenpüspök. Kettejük személyes viszonya minden esetre olyan volt, hogy Hippolitus nem tudott tárgyilagos képet rajzolni Kallixtuszról. A lényeg a következő. Kallixtusz rabszolga származású volt. Zeferin püspök alatt a római egyházközség diákonusa lett. Mint ilyennek, főleg gazdasági és pénzügyekkel kellett foglalkoznia. Jól értett ehhez, s így tekintélyre és tiszteletre tett szert. A Via Appia Antica temetője is hatáskörébe tartozott. Máig is a nevét viseli, Kallixtusz katakombák. Zeferin halála után a diákonust Róma püspökévé választották. Mint püspök nehéz feladatok előtt állt. A római egyházközséget is megosztotta Sabellius Tév tanítása, aki túlságosan hangsúlyozta Isten egységét, s az atyát, fiút és a szentelket csak az egyetlen istenség megjelenési formáinak értelmezte. Kallixtusz kiközösítette Sabelliust és követőit. Még nyomasztóbbak voltak a gyakorlati lelkipásztorkodás kérdései. A vezeklés, a megbocsátókészség határa az egyházban és a házassági erkölcs. A növekvő egyházközség kérdései voltak ezek lelkipásztoraihoz. Szemben állt egymással a rigorizmus, mereven szigorú erkölcsi felfogás és az ember átlagos teljesítő képességét tekintetbe vevő józan mérlegelés. Kallixtusz az utóbbi álláspontot képviselte. Ez azonban egyáltalán nem csak elismerést hozott neki, mégis ez volt az út, amelyet az egyház tovább járt egészen Ágoston nagy kijelentéséig, hogy a földi időben élő egyház corpus per mixtum, bűnösök és szentek közössége. Kallixtusz főapostoli tekintélye folytán kimondta, hogy a hittagadókat, gyilkosokat és házasságtörőket is kellő vezeklés után vissza lehet fogadni, az özvegynők másodszor is férjhez mehetnek. Hitte és vallotta, hogy az elkövetkező századokban az egyháznak és a pápának az irgalmas szeretet útján kell járnia. Kallixtusz haláláról nincs megbízható tudósításunk. A 354-es római kalendárium vértanúnak nevezi. Ma is, mint pápának és vértanúnak üli meg emléknapját az egyház október 14-én. A szentmisében így imádkozunk. Jóságos Istenünk, hallgass meg néped könyörgését Szent Kallixtusz pápa vértanúságának emléknapján. Érdemeiért és közben járására szüntelenül segítsd egyházadat Krisztus a mi Urunk által.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.